kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ősz harmadik napján, kedden, több ember emlékezet óta fennálló rekordot döntött meg a hőség, közölte a Hungaromet. Hajnalban Budapesten a Jánoshegyen csak 22,7 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az arra napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord. A napközbeni hőségben megdőlt az országos melegrekord is, Kőrös Szakáll lett az új győztes, ott 36,5 fokot rögzítettek. És megdőlt a fővárosi napi melegrekord is, 35,1 fokkal Budapest-Újpest állomás döntötte meg. Annyira meleg volt a budapesti Lövei Klára gimnáziumban, hogy hazaküldték a diákokat. Maruzsa Zoltán köznevelését felelős államtitkár a hőség miatt elrendelte az iskoláknál a hajnali szellőztetést, és arról is beszélt, az igazgatóknak megvan a jogkörük arra, hogy hőségriadós helyzetben rövidített órákat vagy oktatást rendeljenek el. Szabályozás nincs Magyarországon arra, hogy mennyi a maximális hőmérséklet, amelyben még megtarthatóak a tanítási órák, írják a hírportálok. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű emelés, amilyen még nem volt korábban az országban, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a bér, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd, ismertette Rétvári Bence. A megelőző két évben 10-10%-kal emelkedtek átlagosan. Országossá válik a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, jelentette be Semmény Zsolt. A cél, hogy minden gyermek legalább egyszer jusson el iskolai szervezésben egy nemzeti vagy történelmi emlékhelyre, ismertette a miniszterelnök helyettes. A kezdeményezés a 7-től 11. évfolyamig 78-80 ezer tanulót érint, mintegy 3000 osztályban és 60 tankerületi központ és 47 nemzeti emlékhely vesz részt benne. A kormány 1 milliárd forintot biztosít erre a célra a mostani tanévben. Orbán Viktor miniszterelnököt a héten egy észak-olaszországi gazdasági fórumra várják. Egy panelbeszélgetésen vesz részt Magyarország és Európa jövőjéről, erősítette meg Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MT-nek. A komolyító mellett az üzleti élet, az iparvezető személyiségei, diplomaták és kormánytagok találkoznak. A Kínában tárgyaló nemzetgazdasági miniszter a magyarországi energetikai és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozásáról egyeztetett a Bank of China és a China Construction Bank vezetőivel, jelentette be a nemzetgazdasági minisztérium. Nagy Márton tárcavezető elmondása szerint a várhatóan jövő nyára elkészülő Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének befejezése után a V0 vasúti körgyűrű, a budapesti repülőtérre vezető vasútvonal, valamint a magyar-szerb határátkelő infrastruktúrájának fejlesztése lehet a következő olyan stratégiai beruházás, amely kínai társfinanszírozással valósulhat meg. Magyarország és Bahrein egyszerre tagja a globális békepárti többségnek, amely annak ellenére létezik, hogy azt az európai fősodorbeli média folyamatosan le akarja tagadni, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Manámában. Szijjártó Péter a bahreini kollégájával tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, a világ jelenleg a veszélyek korát éli, mind Európában, mind a Közel-Keleten háború dúl. A magyar Fesztipay komoly szoftverfejlesztési beruházást hajt végre Bahreinben, ennek része, hogy a cég fogja biztosítani a készpénzmentes fizetési szolgáltatásokat a Forma 1 helyi futamán, majd ezt referenciaként használva remélhetőleg más eseményeken is. A beruházást a magyar kormány 1 millió euróval támogatja. Egy másik megállapodás értelmében a jövő évtől kezdve évente 10 bahreini diák érkezhet állami ösztöndíjjal magyarországi egyetemekre. Ukrajna arra készül, hogy győzelmi terve részeként meghatározatlan ideig ellenőrzése alatt tartja azokat a területeket, amelyeket Oroszországban foglaltak el, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij az NBC News amerikai hírtelevíziónak. Az ukrán elnök szerint nekik egyébként nincs szükségük az orosz területekre, nem akarják ott elterjeszteni az ukrán életmódot, és orosz hadifoglyokat is csak azért ejtettek, hogy ukrán katonákra cserélhessék majd őket. Benyújtotta lemondását Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök előzőleg bejelentette, hogy a kormányban átalakítást hajtanak végre. Több kormánytag is lemondott később. A parlagfű pollen koncentrációja nagyon magas, tart a csúcsidőszak, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az érzékenyeknél már jelentkezhettek erős tünetek, orr- és szájnyálkahártyaviszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés például. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz még az ég, csapadék nélkül, de egyre több felé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Sziluett című női műsorunkban az egy nemzet özvegyei asszony sorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunk következő részét hallják, kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonja előtt riportalanyomat, Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt. Figyelemben és szeretettel hallgatjuk mai gondolatait is, hiszen ha jól gondolom, akkor folytatjuk az egy hónappal ezelőtt elkezdett beszélgetésünket, és biztos vagyok benne, hogy most is nagyon sok érdekes információt, tudnivalót oszt majd meg velem és a kedves hallgatókkal.
Még Zicsi Antónia életét fogjuk folytatni, a férje kivégzését és titokban való eltemetését követően. Antónia ugyanis férje kérésére gyermekeivel együtt elhagyta az országot. Előbb Bajorországban, majd Párizsban, végül a svájci Rorschachban telepedett le. Az icsi vagyon biztosította a család megélhetését, a batyányi vagyont elkobozták, és Antónia soha nem igényelte vissza férje kérésére a batyányi vagyont. A továbbiakban politikával nem foglalkozott Antónia, de támogatta az emigrációba kényszerült szabadságharcosokat. Például Teleki Lászlót, akinek elkobozták erdélyi birtokait, és Mészáros Lázár hadügyminisztert is. Egy különlegességet itt hagy meséljek el a rádió hallgatóinak. Teleki László 1850. szeptember 11-i levelében párbajra hívta Hajnaut, amely levélre Hajnau még csak nem is válaszolt. Teleki ezért két évvel később a levelet nyomtatásban megjelentette a francia, belga, angol és német lapokban megszégyenítendő Hajnau táborszernagyot. És Mészáros Lázár hadügyminiszterről is egy különlegességet. Végrendeletében ugyanis ő úgy rendelkezett, hogy nem kíván hazájába visszatérni mindaddig, amíg az ország területén idegen hatalom katonái tartózkodnak. És Mészáros Lázár hamvait 1991. március 15-én helyezték végső nyugalomra szülővárosában, a bajai Szent Rókus kápolnában. Antónia 1856 elején költözött haza Magyarországra, Dákán vásárolt egy kisebb kastélyt, Dáka Veszprém vármegyében a pápai járásban Pápaváros közelében található. Élete végéig sokat jótékonykodott, Damjanich János özvegyével együtt megalapították a Magyar Gazdasszonyok Egyesületét, amely valójában egy honleányképző intézet volt szegény lányok számára is, és támogatták a szabadságharc özvegyeit és árván maradt családokat. Jótékonykodásának ismerjük egyedi eseteit is, olyan eseteket, amikor nagyon nehéz volt kideríteni, hogy valóban az ő jótékonyságának köszönhető volt egy-egy eredmény vagy siker. Például Magyar Írók Segélyegylete megjelentetett egy részvétkönyve című antológiát, amelyben sem előszó, sem utolszó nem utalt arra, hogy Zichy Antónia segítette az antológia megjelenését, csupán annyi utal a szerepére, hogy a fényképe benne van a kötetben. És Zichy Antónia egyike volt az első adományozóknak, akiknek köszönhető volt a budapesti állatkert létrejötte 1866-ban. Zichy Antónia az önkényuralom elutasításának jelképe lett. Leányait magyar családok fiaihoz adta feleségül, az esküvők pedig az osztrák hatalom elleni tiltakozások lettek. És egy kis kanyart és kitérőt hagy tegyek itt. Zichy Antónia fia, Batthyány Elemér gróf csupán két éves volt akkor, amikor az apját a Habsburg önkény kivégezte. Elemér gróf felnőve, jóképű férfiként az 1870-es évek közepe tájékán beleszeretett Marie Wallerzébe. Marie Wallerzé pedig nem más, mint Erzsébet királynénk unokahúga. Méghozzá Erzsébet legidősebb bátyjának, Wittelsbach Lajosnak és egy polgári származású müncheni színésznőnek a lánya volt Marie Wallerzé. Marie szép volt, okos, jó nevelést kapott, és amikor Batthyány Elemér bejelentette édesanyjának, Zichy Antóniának nősülési szándékát, Antónia a következő levelet írta a fiának. A gyilkos családjában nem nősülünk. És megfenyegette a fiát, hogy az esküvő napján öngyilkos lesz, ha feleségül veszi Marie Wallerzét, aki ugye Ferenc József császárnak volt a rokona a feleségén Erzsébeten keresztül. Nos, a házasság elmaradt. Batthyány Elemér gróf nem vette feleségül Marie Ballerzét, bár a történethez hozzátartozik, hogy soha nem nősült meg. Marie szép volt, okos, gazdag, és vele éjjig romlott. Erzsébet királyné ösztönzésére nem sokkal később férjhez ment, Laris grófhoz. Jó pár gyermeke született, jó néhány házasságon kívüli gyermeke született, és néhány évtizeddel később ő volt az a Marie Ballerzé Laris, aki tevékeny szerepet játszott Méri Vecsera és Rudolf trónörökös megismerkedésében és életük tragédiájában, halálukban. Visszatérve Zichy Antónia életéhez, Antónia még megérte 1870-ben Batthyány Lajos gróf újratemetését. Antónia 1888-ban, 72 éves korában hunyt el. A közvélemény áldott grófnőként említette Zichy Antóniát. És kívánsága szerint férje búcsúlevelét, amelyet egy fekete bársonytokban mindig magával hordott, és soha nem adott ki a kezéből, a szívére tették, és úgy helyezték örök nyugalomra. A levél szövegét halála után nyilvánosságra hozták, és nyomtatásban megjelentették. Hallgassák meg a kedves rádióhallgatók Batthyány Lajos búcsúlevelét feleségéhez Kiskolos előadásában.
Drága nőm, hiába reménykedtünk az emberségesség utolsó szikrájában. Istennek még örömet és kárpótlást kell adnia neked, te angyal. És ha akad férfi, aki méltó a te szívedre, ó, akkor az önfeláldozásnak rád oly jellemző túlzásával ne taszítsd el őt magadtól. A gyermekeket áld meg és csókold meg az én nevemben, ne szégyeljék, nem kell szégyelljük atyukat. Az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Ebben az ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak soha egyetlen gondolata nem férkőzött lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hű voltam. Viam meam persecutus sum. A magam útját jártam. Ezért ölnek meg engem. Hagyd el ezt az országokat a gyereket kedvéért. A te vagyonod elég lesz nekik. Azt a gonosz gyalázatot, melyet ezek nekem szántak, remélem elkerülöm. Isten veled. Úgy halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben, a te neved az ajkamon. Viszontlátásra, Lajosod.
Thank you.
És ha folytatjuk az általam kiválasztott a magyar történelemnek legtragikusabb özvegyeinek, hölgyeinek életét, a második hölgy, akit kiválasztottam, akinek legalább ugyanolyan tragikus volt az élete, mint Zichy Antóniának, ha lehet azt mondani, még tragikusabb, másképp tragikus, az nem más, mint Szendrei Júlia, aki ugye Petőfi Sándor felesége, özvegye volt. Szendrei Júlia Keszthelyen született, mert az apja, Szendrei Ignác, a festeticsek gazdatisztje volt. Majd az apa a Károlyiak intézője lett, és a család Erdődre költözött, Szatmár vármegyébe, Erdélybe, a Párciumba. Júlia művelt, tanult lány volt. Mezőberényben, a Weckheim lánynevelőben és a híres pesti Tencer Lejtei féle lánynevelő intézetben tanult. Nyelveket beszélt, jól zongorázott. És 1846-ban, Nagy Károlyban, egy megyeválon találkozott egymással először Szendrei Júlia, a fiatal lány, és a nemzet akkor már ismert és elismert költője Petőfi Sándor. Erről az első találkozásról Petőfinek egy levele maradt ránk, ennek a levélnek egy részletét Tóth Levente színművész tolmácsolásában fogják hallani.
Ez időtől számítom a világ lételét. Azelőtt nem voltam én, nem volt a világ, semmi sem volt. Akkor lett a nagy semmiségben a világok milliója, és szívemben a szerelem. Mindezt Juliskának egy pillantása teremti.
Szendrei Júlia és Petőfi Sándor megismerkedésük első találkozásukat követően pontosan egy esztendővel később, 1847. szeptember 8-án Erdődön kötöttek házasságot, és Koltóra, a Teleki kastélyba utaztak el mézes heteikre. Teleki jó barátja volt Petőfinek. Petőfi feleségek feleségének nevezte Júliát, aki nem csak múzsája és szerelme volt Petőfinek, hanem valóban szellemi partnere is. Júlia egészen kiskorától kezdve írt naplót, férjhez menését követően pedig ismét elkezdett naplót írni. És ebből a naplóból hallgassanak meg egy idézetet, és most hagy kérjem arra én önt, Erzsébet, hogy ezt a Júlia féle idézetet ön olvassa föl a rádió hallgatóinak.
Csak mióta asszony vagyok, ismerem az élet legédesebb örömeit és legkeserűbb bánatát. annyira különböznek ezek attól, miket leánykoromban éreztem, hogy úgy tetszik előttem, mintha két egészen új érzelem lenne ez, milyenről azelőtt nem is hallottam.
Julia a háztartáshoz nem értett. Ebédet vendéglőből hozattak, de tanult asszonyként valóban partnere lett Petőfinek. Ő volt a modern asszony előfutára. Cigarettázott, nadrágszoknyát hordott, és írogatott is. Ő volt a magyar George Sand, haját levágatta, és rövid frizurát viselt. És Julia készítette a legelső kokárdát Petőfi számára természetesen. Petőfit támadások érték újságok hasábjain, hogy gyáva és csak gyújtó hangú költeményeket tud írni, de fegyverrel harcolni nem mer. Így 1848. novemberében századosként bevonult, pedig Julia ekkor már szinte mindennapos áldott állapotban volt. És 1848. december 15-én Debrecenben megszületett a házaspár kisfia. Petőfi Arany Jánoshoz ekkor írt egy rövid, de annál büszkébb levelet, mint ifjú atya. Kedves barátom, csak két szót írok, apa vagyok. A keresztszülők pedig Arany János és Ercsei Julianna lettek, katolikusnak keresztelték meg Zoltánkát, a kisfiút. Petőfi pedig visszatért a harctérre. Családját előbb Pesten Vörösmarty gondjaira bízta, majd Nagyszalontára költöztette őket Arany Jánoshoz. Bem József oldalán Petőfi több nagy ütközetben is részt vett. A tábornokkal nagyon jó kapcsolata alakult ki, pedig a költőnek nem volt könnyű természete. Bem végül futárszolgálatra osztotta be, hogy óvja az életét, és hogy gyakrabban láthassa a családját. Szendrei Júlia és Petőfi Tordán találkoztak utoljára 1849. július 20-án, és alig 10 nappal később következett be a segesvári ütközet. És Júlia ettől kezdve várt és remélt, hiszen Petőfi eltűnt, sorsáról Júlia pedig semmit nem tudott, csak reménykedve várt. Később Erdődre ment a családjához, a gyermekét rájuk bízta, ő maga pedig Pestre utazott, azzal az elhatározással, hogy Törökországba megy, a Törökországba emigrált Bem József után, hogy beszéljen Bem tábornokkal, hogy valami biztosat tudjon meg Petőfi sorsáról. De ahhoz, hogy Törökországba utazhasson, útlevélre volt szüksége Juliának, és az útlevél kérelmével Hajnauhoz kellett fordulnia. Hajnau visszautasította a kérést, és bizalmas emberéhez, Liechtenstein herceghez irányította, aki eleinte hitegette. Ekkor kaptak lábra azok a pletykák, hogy azért látogatja az osztrák tiszteket Julia, mert a szeretőjük lett. És ekkor Arany János megírta az Emléklapra című költeményét, amelyben megvédte Júliát. Ebből a költeményből egy rövidke részletet hallgassanak meg Tóth Levente színművész tolmácsolásában.
Vidd asszonyodnak egyszerű lapocska szíves, de bánatos üdvözletem. Gyászban találod. Mondjad, hogy én is kettőt gyászolok. Miképp az elszakadt hű férjet ő, keresem én az eltűnt hív barátot. Vidd asszonyodnak egyszerű lapocska, szíves, de bánatos üdvözletem.
Liechtenstein herceg többször is magához rendelte Júliát, és hitegette, majd végül választás elé állította, hogy vagy a szeretője lesz, és elmegy vele Bécsbe, vagy kiutasítják, és meghurcolják. És Julia ekkor végső kétségbeesésében írt egy levelet Horváth Árpád történésznek, akit korábbról ismert és a legtöbbre becsült. És 1850. július 21-én házasságot kötöttek.
Ezzel a történésszel?
Igen. tehát Horváth Árpád és Szendrei Júlia 1850. július 21-én házasságot kötöttek. A közvélemény azért ítélte el Júliát, mert a még a gyász év letelte előtt kötött másodszor házasságot. És ekkor még az egész ország abban reménykedett, hogy Petőfi elő fog kerülni, és nem halt meg a segesvári ütközetben. Tehát a közvélemény elítélte Júliát, azzal pedig senki nem foglalkozott, hogy egyetlen egy esztendő leforgása alatt a férje eltűnt, az édesanyja meghalt, meghalt az apósa, az anyósa, az öccse, és a hatóságok pedig zaklatták. Tehát Horváth Árpád egy menekülést, egy védelmet, egy segítséget tudott nyújtani Szendrei Júlia számára azzal, hogy feleségül vette az üldözött asszonyt. A házasságot Arany János személyes sértésnek vette, hogy Júlia hűtlen lett a költő barát emlékéhez, és ekkor írta meg kegyetlen vádként az elkunyt barát nevében a Honvéd özvegye című költeményét, amelynek egy részletét Tóth Levente színművész tolmácsolásában hallgassanak meg.
Éj boldogul! Ez könnyű annak, ki, mint te, oly hamar feled. Még egy rövid szó gyermekemről, aztán hölgy, Isten veled. Légy anyja, és nem mostohája, nehogy eljöjjek egy napon, s elvezessem kézenfogva őt is oda, hol én lakom.
Beszélgetésünket egy hónap múlva innen folytatjuk, és tovább ismertetjük Szendrei Júlia kalandos, tragikus életét. Most azonban köszönöm szépen a beszélgetést Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szedmák Zoltán atyával, a Miskolc Mincenti plébánia káplánjával Papildikó kolléganőm beszélget.
Milyen lépcsőfokokat vagy milyen pillanatokat fedezel fel, amikor megérezted, meg megtapasztaltad azt, hogy a Jóisten ott van melletted, veled, benned?
Mindenképpen a Istennek az a hűséges arca, tehát hogy például az a gondviselő irányítás, tehát ez a nem ajtós toront a házba, hanem szépen lassan. Én szép, hogy az egyházban, meg ugye az emberek életében Isten nagyon sokszor így működik, hogy egy szép lassú folyamat keretében, tehát nem azonnal rögtön mindent. Persze van olyan, aki hirtelen megtér, és mindent megváltoztat, maga körül meg megváltozik az élete, de hogy ez is nagyon fontos, ez a szép lassú, hogy Isten hogyan halad velünk az úton. Ferenc pápának van ez a gondolata, hogy mi az úton lévő egyház vagyunk, és nekem ez nagyon tetszik, tehát hogy mi nem egy ilyen megérkezett közösség vagyunk, akik megtaláltuk már Jézust, hanem mi folyamatosan keressük, és folyamatosan megtaláljuk. És ugye ez egy kihívás, meg ez egy kaland, meg ez egy küldetés mindannyiunknak, hogy hol találom meg Istent, és hogy az én életemben megtaláltam a szolgálatban, hogy valahogy így erre hívott, hogy az egyházközségben mindenfajta elvárás nélkül, hogy tudok szolgálni szabadon, örömmel, szeretettel, vagy hogy megtartott középiskolába, vagy ha már a szemináriumra gondolok, hogy adott folyamatosan jeleket. Vagy például egy ilyet felvillantok, hogy a hivatásomnál a pontot azért azt tette föl, hogy bejöttem erre a nyílt hétvégére, amit ugye megrendez a szeminárium minden évben, virágvasárnap előtt, és akkor én már akkor egyébként úgy jöttem be, hogy én már tudtam, hogy pap szeretnék lenni, most nyilván nem tudtam, hogy még mi lesz addig, de hogy ezzel az erős elhatározás, hogy jelentkezni szeretnék. És nyilván, hogy tudták az előjárók, hogy aki a nyílt hétvégére ki az már, aki esetleg erre tendál, és ott a Szabó Józsi atyával beszélgettünk, egy ilyen, tényleg egy jó mély beszélgetés volt. Nyilván azért volt nekem fura, mert egy másik pappal beszélek, így nagyon úgy nem beszéltem úgy csak a saját plébánosommal, de hogy másik pappal megosztani az életem, aki egyébként egy ilyen fontos tisztséget tölt be az egyházmegyébe. És beszélgettünk, és emlékszem, hogy Hát ugye másfél héttel később mentünk ott a faluból, meg a szomszéd faluból zarándokolni Krakó, Csesztohova, tehát ezek az ismert lengyel kegyhelyek, ahol én életemben először voltam tulajdonképpen, és volt nyilván misa, és akkor minisztráltam, vittem a ruhámat, és az atyával, egy verbita atya volt velünk, odaértünk Csesztóvába, és akkor hogy misézzünk, és ott volt valami oldal, nem tudom pontosan, hol egy ilyen kápolna-szerű épület, és akkor mi tovább mentünk, hogy így előkészüljünk a misére, és kifordultam az egyik folyosón, és pont a Szabó Józsi atya állt előttem, misa ruhába felöltözve, harci díszbe, papi feladat ellátására készen, és akkor nekem ez egy olyan váratlan pont volt, emlékszem, és akkor bementünk, és akkor, hogy mégis ez hogy történt, és akkor ugye kiderült, hogy zarándokolnak ők, most mennek ők is misézni a kegytemplomba, tehát ha 5 perccel később vagyunk, már nem találkozunk. Sem is tudom, hogy ott van. És emlékszem még a Dolhai Lajos Hektor úr, oda rángatott ott a páros rendfőnökhez, és akkor mondta ott, nem tudom milyen nyelven már hirtelen azt, hogy akkor jelentkező, most fog jelentkezni, és akkor rögtön bemutatott, én hirtelen azt tudtam, hogy most mi zajlik körülöttem, de hogy utólag értékeltem egy kicsit ezt olyan fontosnak, mert hogy ez véletlen, de hogy a véletlen mögött azért van valaki. Tehát, hogy miért alakult ez így? Tehát, hogy mondjam, mehetett volna a spirit, nem tudom, Rómába is zarándokolni, miért pont ezt tovább, miért pont azon a nap, miért pont abban a percben. És hogy ez tényleg nekem egy nagyon nagy megerősítő jel volt.
De akkor már te jelentkeztél a szemináriumban.
Hát akkor még ugye nem adtam be a jelentkezésem, de az elhatározásom már megvolt. Ezt mindenképpen egy megerősítésnek éreztem. Az első ilyen igazi nagy megerősítésnek, és nyilván a szeminárium évei alatt voltak ugye jelek, meg történések, amik úgy mindezt erősítették.
Elbizonytalanodás?
Az is volt. Tehát, hogy hát néha kicsit úgy sokat teendő, vagy tanulás, vagy kicsit úgy néha besokall az ember, és akkor van egyfajta, hogy csináljam én ezt, haza akarok menni. Van egy ilyen megtartó erő mégis, hogy azért ott a közösség, el tudom mondani, hogyha valami gond van, vagy ott a spiri, meg tudom vele vitatni, és amit a spiri atya mondott, még annak idején nekünk, meg a lelkünkre kötött, és ez tényleg nagy igazság, hogy ilyen helyzetben, amikor ilyen bizonytalannak látok magam körül mindent, amikor ilyen kétségek gyötörnek, ez egy olyan állapot, hogy itt ne hozzunk döntést. Mert ebből később megbánások születhetnek. És nagyon sok olyan, mondjuk azt, hogy a szeminárium alatt is, mert akkor nagyon elmennénk ilyen személyes vonalra, de hogy hallottam sok olyan történetet, hogy voltak atyák, akik ott hagyták minden, és hogy megbánták. Van szép családjuk mondjuk, meg szép életet élnek, de hogy azért ott van bennük az a hiány, hogy hát azért én mégis pap voltam, vagy sok olyat hallottam, aki mondjuk szemináriumból távozott. Én magam is átéltem, hogy volt osztálytársaim közül többen is, akik időközben elmentek, ugye heten kezdtük, ketten-hárman el is mentek, meg más évfolyamról is mentek el. Ezek mind-mind traumák voltak, főleg ha volt jobban egy ilyen személyes kötődés. Valaki egy kicsit közelebb áll hozzám, mert értékrendben, gondolkodásban hasonlók vagyunk, és nyilván ez kicsit úgy megérinti az ember, de valahogy meg is erősíti abba, hogy ha baj van, vagy probléma van, akkor ezt beszéljük meg, tehát hogy ne hozzunk ilyen hirtelen döntéseket csak magunktól.
Családod számára ez mennyire volt meglepő, hogy a papi hivatást választottad?
Hát úgy a családom rész, édesapám, aki úgy egyháztanástag is, meg ő ugye igyekszik ott lenni vasárnaponként, hogy olyan nagy meglepődés nem volt. De még a rokonság részéről sem. Tehát, hogy látták azt, hogy fontos, jól érzem magam, meg ez egy ilyen jó kiindulás volt, hogy azt csináljam, meg azt tanuljak, amit szeretnék. Tehát, hogy ne az legyen, amit ők akarnak, mert az megint csak olyan dolog, hogy megbánások születhetnek, na, tehát, hogy kidobott évek. Benne volt az is, hogy hát lehet, hogy nem fog tetszeni, lehet, hogy valahogy nem bírom, mégse ez az utam, de mindvégig támogattak. Hát nyilván furcsa volt az elválás, hogy csak otthon voltam 18 évig, elköltözni Egerbe, ma nem megyek haza délutánonként, hétvégente se, mondjuk az első karácsony, hogy csak 25-én, nyilván ezek ilyen első éves traumák voltak, ami mind a szülőknek, mind nekem egy kicsit ilyen, nem is, hogy ez a nagy megrázkódtatás, hanem az a furcsaság, hogy a megszokottból azért kilettem ragadva, a megszokott környezetből, meg az életritmusból, de annyira nem viselt meg. Meg ők is elfogadták teljesen, mellém álltak mindig, végig.
Most már azért néhány hét eltelt, így a szentelés után járunk. A szeminárium évei az mit adtak számodra? Változott benned a papságról alakított kép, meg az, hogy te hogyan szeretnéd majd a lelki pásztori szolgálatodban megélni a hitedet? Ez változott?
Hát mindenképpen változott. Tehát az, hogy beszéltük, hogy úgy nem nagyon volt ilyen közösség, úgy a faluból voltam, és eleve egy közösség közepére kerültem. Tehát a szeminárium azért tényleg fontos közösség, meg tényleg ilyen első nagy közösség, ahogy így Egerbe elkerültem, meg kicsit úgy voltam ezzel, hogy amikor ide kerültem, első két évben tárult ki előttem a világ, hogy az egyháznak a több oldalát megismertem, akár korábban említett karizmatikus vonalt, akár jobban a keleti vonalt, tehát hogy korábban kicsit egyoldalú szemmel láttam, megnéztem, meg tapasztaltam az egyházat. Innentől kezdve a másik oldalról is, az, hogy bazilikába jártunk misére vasárnap, egy hatalmas templomba, tehát hogy nagyon meg kellett ezeket szokni. Utána nagyon jó volt látni azt, hogy az egyházban mindenki megtalálja azt a lelkiségi vonalat, ami az ő hitét vagy erősíti, vagy éppen a hit tapasztalatához ad valamit. Tehát, hogy annyira gazdag a paletta, hogy furcsa lenne valaki azt mondaná, hogy hát én nem találtam semmi olyat, ami úgy az én lelkemnek hat, mert ezt nem hiszem el. Több atyát megismertem, most voltak ezek a lelkipásztori hétvégék is, tehát ez mind arra szólt, én nagyon szerettem például. Már csak azért is, mert egy idő után ugye Eger, bent voltunk, tanultunk, néha kicsit nehéz is volt ebben a közösségben úgy lenni, kicsit fáradtabb volt az ember, és hogy kiszakadni, és akkor hol egy ilyen városiasabb közegbe küldték az embert, hol egy ilyen falusiasabb közösségbe. Tehát emlékszem, az első hely, ahol voltam, a Sárospatak volt, még 2019-ben, májusban, ugye jó pásztor vasárnap, és hogy ott prédikáltam tulajdonképpen így először, és hogy ilyen, emlékszem, bérmálás előtti misén, és hogy milyen sokan voltak, és hogy ilyen furcsa volt, de hogy egy pár mondat után az ember úgy belőtt, mert hú, érezte, hogy akkor hú, végre önállóan beszélhetek minden, és akkor ez egy nagy élmény volt, meg nagy öröm volt. És nyilván sok atyával találkozott az ember ez alatt az év alatt, akár csak a saját tanárai, saját előjárói, sokat tapasztalt, hogy atyák közül is ki milyen. Nyilván mindenből lehet tanulni, tehát hogy kérdezted, hogy hogyan állok a papság felé, hogyan képzelem el, hogy milyen pap szeretnék lenni, ez azért nehéz kérdés, mert akárhogy nézem ez egyházmegyét, nincs két egyforma terület. Tehát, hogy annyira más mondjuk egy jászvidék, mint mondjuk egy borsodi közeg, vagy mezőkövesd, amely egy kicsit ilyen hagyományosabb, vagy éppen még sorolhatnánk a különböző területeket, hogy mindenhol kicsit mások az emberek, és kicsit így alkalmazkodni kell. Tehát kicsit ez a Páli gondolat, hogy mindenkinek mindene lettem, és hogy nem biztos, hogy az a terv, meg az a gondolat, amit én egyik helyen elképzeltem, az majd jó lesz a másik helyen is. Mert lehet, hogy nem olyanok az emberek, vagy éppen nem úgy állnak hozzá. Tehát, hogy ez mindenképpen egy ilyen kihívás. És úgy állok hozzá, meg kicsit így ezzel erősítem magam, hogy lesznek kudarcok. Tehát, hogy lesznek olyan kudarcok, hogy elképzelek valamit, ugye ez lehet, hogy jó lehet, és kiderül, hogy nem jó. Mert, hogy mondjam, valakit ez úgy nem érint meg egy-egy dolog. És mindig így állni
de
hozzá.
De ez nem feltétlenül kudarc, mert nem tudsz olyat csinálni, amivel 100 emberből 100 elégedett.
Nyilván, persze, igen, csak hogy az, hogy az első évek mindenképpen arról fognak szólni, hogy kicsit így kipróbálom magamat is, hogy eddig ugye nyilván 6 év alatt ugye az embernek támadtak gondolatai, hogy hát ezt hogy csinálnám, én mit csinálnék, nem tudom, hogyan szerveznék közösséget, iskolába hogyan tevékenykednék, vannak persze mindenkiben gondolatok, de ez majd egy gyakorlatban derül ki, hogy nyilván könnyű így elképzelni, hogy na, akkor megyek és akkor megcsinálom, de majd ott, hogy azért lesznek korlátok, hogy nem lehet azért rögtön, óvatosan, tehát hogy ez mind-mind arra serkent, hogy kicsit így lassítani. És akkor, mint Jézusnál, és hogy nagyon sokszor figyelte ő is az embereket, és csak utána nyilatkozott meg, most belegondolunk, csak az első 30 év erről szólt, hogy hát jó, nekünk nyilván nem, mert kicsit azért úgy tevékenykedni is kell, de hogy nyitott szívvel, meg nyitott szemmel, meg nyitott füllel nézni úgy az embereket.
Beszéltél arról, hogy Sárospatakon voltál az első lelkipásztori hétvégéden, hol töltötted a diakonusi fél évedet?
Miskolcon voltam a Mindszenti templomba. Egy egész nagy egyházközség egyébként, tehát kicsit azért volt jó hatással, mert ahonnan én jöttem, ott már nyilván kevesebben járnak templomba. Tehát, hogy falu időközben meg is haltak, akik ugye templomba jártak. A bazilika is, ugye tudjuk azért, most ez nem egy titok, nagy a bazilika is, nem feltétlen töltik meg. És hogy ott meg azt láttam, hogy azért van vasárnap ugyanúgy elég sok misa, és hogy például 8:30-es misére, amire mindig fixen jártam, az volt a diák mise, hogy ezért megtelik. Na az volt nagy kihívás például ott, hogy mert nem csak diákokkal telítődik, meg nyilván szülőkkel, akik adott esetben nem feltétlen vallásosak. De vannak idősek, akik vallásosak. Vannak fiatalok, akik tudnak valamit a hitről, vannak, akik nem. És hogy valahogy megszólítani őket. És nyilván törekszik az emberek, és azért rájöttem, hogy nem kell mindig, minden vasárnap, minden korosztálynak valamit mondani, mert akkor ez egy katyvasz lesz. Tehát, hogy időnként jobban figyelni az ott lévő felnőttekre, szülőkre. Most mondok egy példát, ugye sajátos eset volt tavalyi évben, hogy advent negyedik vasárnapja, ugye egybeesett a Szentestével, ugye 24-én volt. És hogy délelőtt Mindszenten is megvolt a szokásos vasárnapi miserend, és ugye este meg ugye kezdődött a vigília misa, aztán éjfél misa, és hogy jó volt látni azt, hogy kivonultunk, és akkor 8:30-esen is, hogy sokan szülők, gyerekek, minden, és hogy azzal kezdtem ugye a prédikációt, hogy így megköszönni azt, hogy eljöttek. Mert hogy egy családnál, ahol még több gyerek is van, ugye készülnek az ünnepre, ugye a férfiak forogják be a fát több kövesebb sikerrel, a nők főznek minden, és hogy még rászánták ennek ellenére a készület ellenére az időt, hogy fontosnak tartották, hogy az advent negyedik vasárnapi szentmisén részt vegyenek. Mert érezték, hogy ez még kell a készülethez, mert ez az a negyedik vasárnap még hozzátartozik az eljövetelhez, hozzátartozik a várakozáshoz. És hogy tényleg ez ilyen jó volt látni, és egy kicsit így néha így reflektálni arra, hogy megköszönni, hogy egyáltalán ott vannak. Mert ez sem magától értetődő.
Nehéz ilyenkor egy diakónusi gyakorlat után még visszajönni a szemináriumba? Én úgy gondolom, hogy az ember ilyenkor már vágyik arra, hogy legyen végre önálló, lépjen ki a nagybetűs életbe. Elég volt a 6 év itt a viszonylagos zártságban, ahogy mi ezt külső szemlélőként elképzeljük, és akkor végre élhesse úgymond a saját életét, nyilván azok között a keretek között, amikre egy lelki pásztornak szüksége van. Nehéz volt visszajönni?
Hát nem fogjuk szépíteni, nehéz. Tehát, hogy kint voltam, most értsük jól, azt csináltam, amit úgy szerettem volna, meg volt a feladatom, azt igyekeztem elvégezni, abban helytállni, plébánia életébe besegíteni, de azon túl volt egy önállóság, hogy a maradék időt úgy használom fel, ahogyan én szeretném. És ez ugye kimerült sokszor, hogy atyákat látogattam ott helyben Miskolcon, vagy éppen voltak különböző programok a plébánia életében, úgy részt vesz az ember, és hogy fura volt, hogy 4:30 és kint lehet tovább maradni, nem úgy, mint ugye a szemináriumban. És hogy azért ez egy érvágás, hogy te akár kint lehetsz este 8, 9, 10, 11-ig, visszajössz, és minden visszaáll régi kerékvágásba. Ráadásul úgy, hogy visszajöttünk, ugye rögtön 2 hét múlva egy ilyen komolyabb vizsga volt. És egy a kimenősök 2:30-ig szólt, és akkor azért ez egy nagy trauma. Tehát, hogy pláne nekem ugye a Miskolc, hogy mondtam, egy ilyen elég nagy közösség volt tele emberekkel, visszajössz, és látod, hogy vannak a szemináriumban 8-an, meg van az a pár előjáró, tehát, hogy értsd jól, a szentmiséknek a hangulata is egy kicsit úgy azért érezteti az emberrel, hogy azért nem ez a normális. Tehát, hogy kint ugye vannak azért emberek, itt meg úgy, hát így magunknak belterjes egy picit, tehát hogy a szeminárium azért mégis, mindig ugyanazok az arcok, ugye reggel azért fáradt az ember, és hogy kicsit van ennek egyfajta monotonitása, ugyanakkor ahogy halad az idő, március, április, már az ember úgy azért gondol a szentelésre, gondol az új misére. Tehát fontosnak tartjuk, hogy azért egymásén ott tudjunk lenni többé-kevésbé. Egy jó évfolyam vagyunk, én úgy gondolom, többiek nevébe is, hogy azért úgy igyekszünk összetartani. Különleges volt, azt mindig is szerettem, vagy éppen itt volt idén ez a római utunk. Tehát amit nagyon vártam, hát külön ajándékként éltem meg, hogy annak idején még negyedik előtt ugye volt ez a kongresszus, hogy ott találkoztam először a pápával, előttünk ment el a pápa mobillal, akkor ugye jött 2 éve rá a pápa látogatás, akkor ugye kezet is foghattunk vele, tehát közelről látni, és hogy most a szentelés előtt, meg ahogy tavaly is a diakonus szentelés előtt, kaptunk egy olyan ajándékot, hogy ismét találkozhatunk a pápával. És ez is egyfajta megerősítés, meg ez is egyfajta jel. Az egyház földi fejével találkozni, na, hogy mondjam, tehát azért nem mindig adatik, meg ráadásul nem ilyen összefüggésbe, vagy ilyen szentelések előtt, úgyhogy én például nagyon vártam, és nagyon jól sikerült, szerencsére az idő is jó volt. Ami meglepetésként ért minket, ezt így nem is tudtuk, hogy az összes diakónus, mert nyilván aki szemináriumban van, úgy többé-kevésbé ott volt, vagy őket mindenképpen vinni szeretik volna, és hogy a pápa előtt ülhetünk az első sorba. Tehát ilyen 2 méterrel az egyház földi vezetőjével szemben ülni azért, na az az nagy öröm, meg nagy megtiszteltetés azért. És ehhez ez mindenképpen kell alázat, tehát hogy nem úgy állni, hogy na akkor most én, aki közel voltam, hanem mindenképpen alázattal elfogadni, hogy az Úr nekem ezt is megadta. És hogy minden ilyen dolgot kicsit úgy alázattal fogadni, hogy nem az én érdemem, hanem ez az ő ajándéka, és ezért hálásnak kell lenni.
A szentelés előtt mindig választanotok kell papnövendékeknek egy szentírási idézetet, vagy nem feltétlenül a szentírásból, de egy olyan gondolatot, ami kifejezi azt, hogy hol tartasz akár most a Jóistennel való kapcsolatban, akár azt is kifejezheti, hogy mi az, amit szeretnél majd papként megvalósítani, vagy ahogyan szeretnél élni. Te milyen jelmondatot választottál?
Sokat gondolkodtam egyébként. Ugye az évek alatt úgy valaki már úgy készül, hogy na, papként majd milyen jelmondatom lesz. Tavaly diakonus szentelésen a spirietje kérte, hogy válasszunk egy jelmondatot. Nem feltétlen papi jelmondatot, hanem most válasszunk egy jelmondatot, ami most engem meg fog határozni. Lehet, hogy a papszentelés utántól is, mert az lesz a végleges, de lehet, hogy csak erre az egy évre. És akkor gondolkodtam, amit egy kicsit úgy közelének érzek, és eszembe is jutott, hogy annak idején még a szeminárium előtt láttam egy videóból, hogy II. János Pál pápa imádkozza a 27. Zsoltárt olasz nyelven, és hogy mellé ilyen videóbejátszások voltak az életéből, egy ilyen összevágás, hogy nem tudom, hogy vonul be misére, hogy emberekkel találkozik, kezet fog, és hogy volt a Zsoltárnak egy olyan része, ahol ugye a képpel összhangban úgy nagyon megfogott egy rész, és az volt a Zsoltár idézet, a 27. Zsoltár 13. verse, hogy hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők földjén. És hogy ez egy kicsit olyan kép társult, meg az egész videóban olyan képek társultak, ami bennem azt erősítette, hogy az Úr javait meglátni nagyon sok esetben leginkább a pap tudja. Aki látja emberek életét, lelki alakulását, Isten hogyan emelte föl a bajból, a, nem tudom, a krízisből, egy gyász után, vagy éppen hogyan részesítette valami különleges, nem csak hogy kegyelemben, hanem valami ajándékban, valami megtiszteltetésben, és hogy az emberek ezért hálásak, és hogy a papa az, aki igazán belelát ebbe, hogy az Úr mit tesz az emberek életébe. Azért örülök, hogy az Úr eszembe jutotta ezt a mondatot, mert ez egy ilyen képet választottam, ami megint csak véletlen, így elém hozott az internet egy olyan képet, ahol egy utolsó vacsora jelenet van, de hogy nem az a szokványos, a Leonardo féle, hanem körbeülnek az apostolok, egy kicsit ilyen keleties ikonszerű, körbeülnek, és Jézus ül középen, megtöri a kenyeret, középen van a Szentvér, és némelyik apostolnak a kezeit ki van tárva, mintha papként ugye koncelebrálnának, és már ez úgy utólag esett le nekem, hogy kitárt kar, koncelebráció, és hogy kicsit tulajdonképpen a liturgia az az esemény, a keresztény meg a katolikus ember életébe, ahol az Úr javait másképpen próbáljuk nézni, mert mindaz, amit mi látunk az emberek életében, az merőben földi. Hogy Isten ebben a földi életben mit tesz az emberrel. De a liturgiában azt látjuk, hogy mit készít az embernek előre. Tehát, hogy kicsit ugye a liturgia ugye mindig múlt, de a jelenben, de mégis a jövőt készíti elő, és a jövőt mutatja be, és belekóstolunk tulajdonképpen a mennyországba, ahogy nyilván nem ilyen formában zajlik a szentmise, ahogy mi ünnepeljük, hanem abba az Isten dicséretbe, ami ott megnyilvánul. Mi nyilván azzal tudjuk, azokkal a földi eszközökkel, meg lehetőségekkel, amiket kaptunk, meg amit adott az Úristen, meg ami előtte kedves. De ott már egy egészen más formában zajlik, és egy kicsit ide próbálunk felnőni, és ugye a liturgiában meglátni az Úrnak a javait, akár amit a Szentíráson keresztül ad, akár amit a saját testével ad, hogy táplál bennünket, és hogy kicsit így összekapcsolja ezt a földi világot, meg az égi világot. És hogy ez a jelmondat, meg ez a kép úgy bennem úgy legalábbis, lehet, hogy külsősnek úgy nem, de bennem ez így csapódik le, és ezért örülök, hogy ez így összeállt, hogy ez az idézet, ez a szent kép, és hogy ez a gondolat így meghúzódik mögötte, ami nagy erőt ad, meg nagy lendületet.
Én azt kívánom neked, hogy az Úr javait ne csak meglásd, hanem meg tud mutatni minél több embernek. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
Köszönöm szépen én.
Kedves hallgatóink, Szedmák Zoltán atyával, a Miskolc Mindszenti plébánia káplánjával Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.